Akkor elkezdjük lassan a mai alkalmat. Hát fogyva, bár de törve nem. Remélem, hogy nem a múlt heti nagyon kemény téma riasztott el bennünket. Ugye, amikor Zsuzsa itt volt körünkben, ő Ámos prófétáról beszélt, az ő könyvét vettük végig, és hát leszűrtük azt a tanulságot, hogy hát egy elég kemény üzenet az, amivel a Ámosnak, meg nem csak Ámosnak, hanem ha emlékeznek, azért az eddigi kis prófétáknak is egy kemény beszédet kellett mondani a nép felé, egy kemény felhívásuk volt mindannyiuknak, és én a múlt héten, lehet, hogy ezért többen elmaradtak, mert én a múlt héten említettem, hogy Aggeus se lesz finom, és nem fog finomkodni, bár hozzáteszem, egy kivételes a proféták sorában, mert hát majd látni fogjuk, hogy a szavainak milyen hatása van, és úgy néz ki, ez egy pozitív visszhangra talált a nép körében az ő üzenete. Annak ellenére, hogy nem egy könnyű, vagy nem egy olyan üzenet, ami hát úgy simogatja az embert, és nagyon aktuális ma is. Szeretném, ha mielőtt a könyvben belenéznénk, látnánk azt a történelmi háttért, azt a történelmi kort, amikor ez a könyv születik. A babiloni fogság utára kell menni, tehát ha Ámosról beszéltünk, emlékszünk, hogy Ámosról hogy beszéltünk, mikor élt? Ő a babiloni fogság előtt jóval, sőt, még az északi országrész fogságba vitele előtt élt, ott Ézsaiás, vagy Ézsaiás előtt még, tehát 760-tól 800 és 760 között idő előtt, tehát körülbelül így helyezhetjük el. Na hát, ha Aggeust nézzük, ő pedig a fogság után, tehát az 500-as éveknek az eleje, tehát 530 után mindenképpen, tehát valahova oda 520 környékére kell az ő munkásságát lekorábbra is sorolni. Ugye amikor eltelik a 70 esztendő Babilon fölött, ugye Dániel könyvére, ha emlékszünk, Dániel fölteszi a kérdést, kezdi el kutatni azt Jeremiásnak az igéjére hivatkozva, ő ismerte Jeremiásnak ezt a proféciáját, amit itt ki is vetítettem. Ugye mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, betöltöm rajtatok az én jószómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre. És ahogy tellett az idő, ugye Dániel számolta ezt a 70 évet, de hát még nem látott semmiféle elmozdulást, semmiféle olyat, hogy hát ez megvalósulna a közeljövőben, olyan politikai változás nagyon nem volt, és hát erre Isten adott neki egy választ. Tudjuk, ott találjuk a 9. fejezetben a messiás munkásságára és halálára vonatkozó idői prófécia Dániel könyvében. Aztán, ha megnézzük Dániel könyvét, látjuk azt, és a kép ezt próbálja ábrázolni, hogy persze politikailag nem látszott olyan nagy mozgolódás, hogy ilyen szép lassan majd bekúszik a történelembe egy új birodalom, a Méd és Perzsa birodalom, hanem hirtelen jött ez a váltás. Tudjuk azt, egy éjszaka, egy lakoma, Belsazár lakomája volt az, amikor a Méd-Perzsa seregek hirtelen elfoglalták Babilont, és hirtelen szakadt rá a veszedelem. Ugye ezt is a proféták azért előre látták, hogy ennek hirtelen kell, hogy vége legyen. Ha valaki emlékszik a Jelenések sorozatra, ott előjöttek ezek a párhuzamok, hogy a mai Babilon, a modern Babilon is hogy fog véget érni? Hirtelen szakad rá ez a veszedelem. Tehát a 70 éves fogság letelt, jöttek a médek és a perzsák, jött ugye a rendelet, hogy hazatérhetnek az emberek, de beszéltünk róla a Jelenések könyvében is, említettem ezt a Jeremiási igét, hogy már Jeremiás is előre látta, hogy igen, jön a meglátogatás ideje, haza lehet térni, de a nép hogyan fog viszonyulni? Hát 70 év alatt már egy másik generáció nő föl, egzisztenciájuk van ebbe a babiloni udvarba, a babiloni birodalomba, már házak vannak, már mindenük megvan, hát most megint fölkerekedni és elmenni több ezer kilométert és újra kezdeni minden, hát ki akarná ezt? Ha önöknek azt mondanánk, hogy na akkor gyerünk és indulás, nem tudom én, nyugatra, keletre menjünk, hova menjünk, ma már nem lehet tudni, de több ezer kilométert vándoroljunk, és hát majd meglátjuk, mi lesz. Elindulnának? Majd a fiatalok. Mi már maradj. Na hát így volt a nép is. A népzöme így volt. Minek menjünk mi? Minek induljunk egy bizonytalanra? És ugye Isten hívja a népet, fussatok ki Babilonból, gyertek, ne legyetek részesei az ő megfizetésének, a bosszú állásnak, hanem gyertek haza. Ugye Círusznak a rendelete, 538-ban születik meg az a rendelet, hogy a zsidók hazatérhetnek, és Esdrás könyvét, ha kinyitjuk a Szentírásban, ő is följegyzi ezt a rendeletet az első fejezetben, így olvashatjuk. Így szól Círusz, a perzsa király. Egyébként hozzáteszem, Círusznak a neve benne van a Szentírásban, Ézsaiás próféta könyvében. Tehát Ézsaiás megjövendöli, hogy lesz neki egy felkentje, Kürosz, Círusz, aki majd kiadja ezt a rendeletet. Az Úr, amelynek Istene e föld minden országait nékem adta, és az ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van. Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izrael Istenének házát, ő az Isten, ki Jeruzsálemben lakozik. És ezzel küldte el lényegében Círusz a zsidókat haza, hát akik el akartak indulni, tudjuk, három hullámban történik meg a hazatérés is, és nem csak, hogy hazaküldi a zsidókat, hanem finanszírozza is egyrészt az utazást, másrészt az építésnek a költségeit is finanszírozza a birodalom. Az első csoport, amelyik hazaindul, Esdrás könyve szerint így van följegyezve, ezt a számot találjuk, 42.360 férfi, sok vagy kevés, nem tudjuk, hogy hányan maradtak még, tehát erről nem olvasunk a Szentírásba, 42.360 férfi, plusz asszonyok, gyermekek indulnak el, Zorobábel fejedelem és Josua főpapnak a vezetésével. Velük találkozunk Aggeus könyvében, mert Aggeus is ebben az időben működik, illetve nem csak Aggeus, hanem mondhatni ebben a korban két próféta az, aki megszólal, a másik majd az lesz, akivel két hét múlva találkozunk, Zakariás, tehát ők párhuzamosan működnek. Más üzenet egy picit, de vannak hasonlóságok. Josua főpapot is majd meg fog jelenni. Én arról nem beszélek ma, nem akarom Lacinak elvenni a kenyerét. Ugye azonnal fölállítanak egy égő áldozati oltárt, bemutatják az áldozatot, ami elő van írva. Esdrás könyvében nagyon jól lekövethető az első hazatérőknek az első csoportja, és elkezdik nagy lelkesen építeni a város, újjáépíteni a várost, a templom alapkövét is lerakják. Igen ám, de ha Esdrás könyvét forgatjuk, azt látjuk, hogy jönnek a nehézségek, jönnek a kihívások. Mégpedig az ott lakó nép, csoport, mondhatni így, a samaritánusok körül alakul ki egy konfliktus. Samaritánusok ugye 722-ben, amikor az asszírok elhurcolják az északi törzseket, egy lakosságcserét hajtanak végre, vannak, akiket ott hagynak, és behurcolnak mindenféle pogány népeket, keverednek a maradó zsidók, összeházasodnak, és a vallásukra is egy ilyen kevert vallás jellemző. Félig meddig megtartják az Isten törvényeit, Isten tiszteletnek a formáit. Például saját 10 parancsolatuk is van, tehát vannak mind a mai napig, akik Izraelben samaritánusnak vallják magukat, és a samaritánus vallást követik, tehát saját 10 parancsolat, saját bibliájuk van, hasonló az Ószövetséghez, de vannak betoldások, vannak kihagyások. Ugye a választott nép az nem a zsidó nép, az ő bibliájuk szerint, hanem hát ők a samaritánusok, ők az igazi kiválasztottak, ők vannak elhívva. Szóval vannak ilyen érdekességek bennük, és hát ugye megnézzük Jézus korát, nem véletlenül, hogy ennyire gyűlölték őket, mert hát mondhatni ez egy hitehagyás, ami történt, és ez rosszabb, mintha valami egyenesen hitetlen lenne csupán az ember. Na hát ezek a samaritánusok fölajánlották a segítségüket, hogy segítenek fölépíteni Jeruzsálemet, segítenek fölépíteni a templomot, de cserébe hát ők is akarnak részt az áldozatok bemutatásából. Az áldozati rendtartás egy kicsit akkor változzon, az ő szájuk íze szerint alakuljanak a dolgok. És hát mit csinál Zorobábel, mit csinál Josua főpap, mit csinálnak a zsidók? Azt mondják, hogy köszönjük szépen, akkor nem kérünk a segítségből. Mi nem akarjuk ilyen megalkuvással fölépíteni Istennek a házát. Ugye mi az, amiért a fogság kialakul? Hát pont ez. Hogy nem Isten törvényei szerint éltek, nem Isten törvényei szerint voltak az Isten tiszteleti dolgok, pogány elemek keveredtek be a templomba is, és azt mondták, hogy ide ezt nem akarják még egyszer. Mit csináltak a samaritánusok? Följelentették a perzsa udvarban a zsidókat, és ekkor Círus utódai leállították a templom építését, megszüntették a központi támogatást. Na most mi volt a reakciója a népnek? Be van tiltva a templomépítés, be van tiltva a városnak a megerősítése. Hát jó, akkor ezt nem fogjuk csinálni, hanem a saját otthonaiknak az építését kezdték el. Hát Ageus itt lép be a képbe majd, ebben a vonatkozásban szólal meg. Ugye maga a prófétának a nevének a jelentése, Haggai, ez ünnep vagy ünnepen született, lehetne így fordítani. Nem tudjuk, melyik ünnepen született, tehát ez nem derül ki. Nem nagyon tudjuk azt, hogy egyáltalán hol született. Vannak, akik azt feltételezik, bibliakutatók, hogy még a fogságba vitel előtt született, fiatalon elvitték őt is, láthatta a templomnak, a salamoni templomnak a pompáját, és ezért beszél majd arról a levelébe, hogy hát a másodiknak nem lesz olyan a dicsősége, mint az elsőnek. Bár hát akkor azért itt elég idős emberről lenne szó, nem tudjuk. Vagy csak a beszámolókból tudja. Egy biztos, hogy Zakariással együtt működik, és buzdít a templom újjáépítésére, és a hagyomány szerint a Kidron völgyében temették aztán el. Maga a könyv, Ageusnak a tekercse két fejezetre oszlik, nem egy hosszú könyv. Az első fejezetben ugye egyrészt megfeddi a közömbösség miatt a népet, hogy a nyomorúságos időben nem, hogy kiállnának az Isten házának az építése mellett, hanem inkább saját maguknak próbálnak, hát saját magukat akarják kényelembe helyezni. A második fejezetben ugye van egyfajta kesergés az első templom dicsősége miatt. A vallási formaságok tisztelete nem elég, erről fog majd beszélni. Engedelmesség által lehet áldást nyerni, és az ellenség legyőzéséről és Zorobábelnek tett ígéretről szól a második fejezet. Ugye mi volt a nehézségeknek a hatása, és akkor most nézzünk bele, nem Esdrás, most már Ageusnak a leírása szerint ebbe az időszakba. Így szól a seregek ura, mondván, ezt mondja el nép, nem jött még el az idő, az úr háza építésének az ideje. Miért mondta ezt a nép? Nehézségek vannak. Kijött a rendelet, itt bepanaszoltak bennünk, följelentettek bennünket. Hát, nincs támogatás, ugye elmarad az állami támogatás, hát akkor úgy gondoljuk, hogy ezek a jelek azt mutatják, hogy még lehet, hogy nem jött el az idő arra, hogy mi ebben dolgozzunk, ebben ténykedjünk. Nem tudom, hogyha egy picit a mai tanulságok felé kanyarodhatok már most, egy picit, én azt hiszem, mi is néha eshetünk ebbe a hibába. Hogy úgy föl vagyunk lelkesedve úgy Isten iránt, vagy megpróbáljuk, hogy na hát akkor igen, egy kicsit komolyabban oda teszem magam, elkezdem olvasni a Bibliát, komolyabban veszem a hívő életet, stb. Stb. Aztán jönnek nehézségek. Lehet, hogy az ember ma is hajlamos erre a fajta hozzáállásra, vagy válaszra, a nehézségekre adott válaszra, hogy hát jó, lehet, hogy nem kéne. Hát, lehet, hogy majd később akkor. Majd amikor nyugdíjas leszek, vagy majd amikor, nem tudom én, olyanok lesznek a körülményeim, majd akkor fogom komolyabban venni. Igen, az ember, hát mondhatni, amikor jönnek a nehézségek, akkor derül ki az, hogy igazán mennyire elszánt valaki. Mennyire adja oda magát, szánja oda magát az Istennek. Ha a Bibliát megnéznénk, a hitnek a hőseivé csak úgy válhat az ember. A zsidókhoz írt levélben olvasunk a 11. fejezetben ilyen hithősöket, akik, ha jöttek a nehézségek is, nem meghátráltak, hanem ide, hogy ez a futó itt a képen, ott vannak a gátak, akkor nem visszafordul, hanem előre. És erre szólít föl Pál is. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, akik ugye beszél előtte Ábrahám hitéről, Mózes hitéről, odaadásáról, Jákobról, és az összes többi, a prófétákról, a mártírokról, és azt mondja, akik ilyen sok emberi bizonyság vesz körül, ennyi tanulság, akik odaadták kitartóan az életüket azért, hogy az Isten ígéreteit elnyerjék, mi is félretéve minden akadályt, megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra. A célra kell tekinteni. Lényegében a népnek a kudarca ott Ageus korában abban gyökerezett, hogy ők nem a célra tekintettek. Ott volt az isteni ígéret, az isteni parancs, ami ott volt a proféták üzenetében, hogy menjenek haza és építsenek templomot. Ezt nem Círus találta ki, Círus csak megerősítette azt, amit leírt Isten igéje előtte. De a nép elhitte azt, hogy ez valóságá válhat. Hát itt volt a baj, hogy nem. Mert jöttek a nehézségek, nagy volt a lelkesedés először, és utána pedig, hát jó, akkor ne tegyük ezt. Talán még nincs itt az idő. Még nincs itt az idő. Hogyan folytatja Ageus próféta az ő üzenetét? Azt mondja ez a nép, hát még nincs ideje az Úr háza építésének. Az Úr pedig így szól Ageus próféta által mondván. Ideje én néktek, hogy ti mennyezetes, ugye itt az eredeti szó, ez a szefunim szó, ez faburkolattal ellátott, tehát nem ilyen, ilyen emeletes vagy olyan házakra gondoljunk csupán. Tehát ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romokban áll. Annak itt van az ideje, hogy ti szépítsétek a házat. Tehát már nem csak arról volt szó, hogy saját maguknak tetőt építettek a fejük fölé. Tehát nem álltak meg itt, hanem hát jó, az úrházának az építésének az ideje még nincs itt, nekünk már van házunk, de hát azért csinosítgassuk akkor egy kicsit. Lássuk ezt szépen, olyan módon, ahogy kényelmes legyen, rendezzük be úgy igazán. És Ageus fölteszi a kérdést, ennek itt van az ideje? Isten háza romokban, és ti pedig már palotákba fogtok lakni a végén. Milyen következménye van ennek a gondolkodásnak. Ugye aztán fölhívja a figyelmet az 5. versben, és ez egy visszatérő mondat egyébként. Azt mondja a seregeknek, ura, gondoljátok meg jól a ti útjaidokat. Többször visszatér ez a mondat a könyvben. Ez egy hebraizmus, oda fölírtam egyébként. Tegyétek a szíveteket útjaitokra, szó szerint így lehetne fordítani az itt szereplő héber kifejezést. Tehát, hogy vizsgálja meg az ember az ő szívét. Melyik úton jár? Keskeny út, széles út? Melyik utat választom? Az igaz úton járok, az Isten által kijelölt úton, vagy eltértem attól? Tegyem oda az én szívemet, és nézzem meg. Vizsgáljam meg. Nézzem meg azt, hogy milyen következmények vannak. Milyen következmények voltak, és hogyan építették, hogyan csinosították a saját házukat. Azt mondja Aggeus, sokat vetettetek, de keveset takartok. Esztek, de meg nem elégeztek. Isztok, de meg nem részegeztek. Ruházkodtok, de meg nem melegeztek. A bérlő is lyukas zacskóra bérel. Sokat dolgoznak, sokat tesznek azért, hogy a saját házuk minél szebb legyen, de hogyan teszik ezt? Ezen ügyködnek, de jutnak valamire? Hát ez is csak látszat, mert nem sikerül igazán. Nem tudom, hogy éreztük-e már így magunkat. Hogy még jobban oda teszem magam, hogy na, rendezem az életemet, aztán majd foglalkozom az Isten dolgait, de nem jutok elő, nem jutok a végére. Még több munka, még több túlóra, még több, és valahogy nem ér az ember a végére. Ja, jól mondja itt Aggeus, hogy a bérlő lyukas zacskóra bérel, tehát lyukas az erszény, tehát hiába töltök minél többet a zsebembe, ugye, tehát többet keresek, de több is a kiadás. És ha megnézzük, bizony ezek nem Aggeusnak a saját szavai, nem az ő proféciája, ő csupán idéz valamit. Nem tudom, valakinek eszébe jut-e ezekről a mondatokról egy korábbi bibliai rész. Akinek Károly fordítású bibliája van, az könnyen megtalálhatja, mert ott a citátumban ott lehet. Mózes könyvében, amikor Mózes elmondja a népnek, hogy ha engedelmeskedtek, akkor mi vár rátok, ha az Istenre hallgattok, ha ő lesz számotokra a legfontosabb, az első, akkor mi lesz a következmény, de ha nem hallgattok az Istenre, ugye amit ezt föl kellett olvasni, az áldást és az átkot föl kellett olvasni a bevonuláskor, akkor mi vár rátok? Ugye áldott lesz a te méhednek gyümölcse, ha hallgatsz az Úrra, a barmait fajzása, amely áldott leszel a mezőn, stb. És mi lesz a következmény, ha nem hallgatsz az Istened szavára? Sok magot viszel ki, olvasuk Mózes 5. könyve 28. versében, szinte ugyanezek jönnek vissza Aggeusnál. Sokat vesz, de keveset takarsz. Sokat magot viszel ki a mezőre, de keveset takarsz be, mert felemészti azt a sáska, szőlőket ültesz és műveled azt, de bort nem iszol. Meg sem szeded, mert elemészti azokat a férek. Minél többet dolgozol, de nem jutsz előre. Mert valami baj van, és erre mondja a próféta azt, hogy hát tegyétek a szívetekre a kezeteket, vagy a szíveteket az útra, ha az ő szavaival akarnék élni, és tarts egy önvizsgálatot. Nincs valami baj akkor az életemben? Valami probléma van. Előre akarok jutni, minél inkább igyekszem, de nem előre jutok, hanem inkább hátrafele jutok az életben. Hogy van ez? Zsoltárok könyvében van egy rész, 127. Zsoltár, az egyik kedvencem, sok ilyen van, és szerintem nem csak az enyém. 127. Zsoltár azt mondja, ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán kelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. szerelmesének álmában ad eleget. Azt hiszem, hogy a mai kort nagyon jól jellemzi egyébként Aggeusnak az üzenete, vagy akár ezek a részek. A legtöbb ember hát benne van ebbe a hajtásba, benne van ebbe a mókuskerékbe. Koránkelés, későnfekvés, jussunk előbbrébb, minél több legyen. Én azt látom, hogy minél inkább hajtanak az emberek, tényleg igaz az, amit itt Aggeus írt, hogy mintha lyukas lenne az erszény, mégse jutunk előrébb. Nincs az a boldogság, hogy igen, elértem a célom, most végre akkor élvezem. Nem tudom, hogy önök hogy látják. Látnak ilyeneket, akik élvezik is, vagy csak olyat, hogy elértük, akkor most még több. És ez se elég. És ez se elég, és sose elég. Nincs az a lelki békességérzés, nincs az a, hogy na jó, akkor meg vagyok elégedve. Hanem egy telhetetlenség van, legalábbis a földi dolgokban, mert hiányzik a lényeg. Mi az, ami hiányzik? Amit itt a Zsoltár mond, ha az Úr nem építi. Hát mert nincs ott az Isten, aki igazán értelmet tudna adni mindennek. És ha ez nincs ott, akkor hiába az egész. Hiába építeni mennyezetes házakat, faburkolattal ellátott házakat, ha az úrháza romokban áll, előbb-utóbb a többi is azzá válik. Aggeusnak a felhívása, ahogy említettem az elején, egy pozitív próféta, őt nem dobják a verembe, mint mondjuk Jeremiást, nem fűrészelik ketté, mint szegény Ézsaiást a hagyomány szerint, nem ölik meg, mint szegény Zakariást, aztán később, hanem Aggeusnak az üzenete célba ér. Mert így olvasuk Aggeus könyvében, felindította az Úr Zorobábelnek, a Sáltiel fiának, a Júda fejedelmének lelkét, és Josuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak a lelkét, és a nép minden többi tagjának lelkét is, és bemenének, és munkálkodának a seregek urának, az ő istenüknek a házában. Tehát amikor ezt úgy eléjük tárta Aggeus, és azért mondom, ez egy ilyen jó történet a Biblia kisprofétái könyvének a sorában, mert ez az üzenet célhoz ért. A nép tényleg meggondolta azt, milyen jó lenne, ha a mai alkalommal mindenki úgy térne haza, hogy ez az üzenet, Aggeus mai üzenete is célhoz ért. És meggondoltuk az útjainkat, és már nem a magunk is dolgaival foglalkozunk csupán, és ezt építgetjük, hanem az Istennek az eljövetelén, visszatérésén munkálkodunk, az élet igazi értelmén. Na hát ez történt Aggeus korában. Zorobábel és Josua. Látjuk ennek a két személynek a megjelenését. Ugye Zorobábelnek a neve, Bábel sarja, ennyit jelent. A visszatérőknek a vezetője volt, Joachim fiának a fia. Máté evangéliumában, Jézus családfájában nem véletlenül van megemlítve, hiszen a dávidi vonal, tehát a Dávid leszármazottjaként születik meg Jézus is. Minden bizonnyal ugye a perzsák ezért is teszik meg őt fejedelemmé, vagy vezetővé, aki vezesse vissza a zsidókat, hiszen a volt uralkodói családból származik. A proféták a messiás ősatját és előképét látják benne. Aggeus is úgy beszél róla, mint pecsét gyűrűről, Zorobábelről, itt a könyvének a végén. Josua főpap, vele fogunk találkozni majd még két hét múlva Zakariás könyvében is. A babiloni fogság után ő az első főpap, aki Babiloniában született, és utódja volt az elhurcolt főpapnak, Szerájának, ahogy olvastuk is, Zorobábellel együtt értek haza, és az oltárt együtt kezdték el építeni, ahogy Ezsrás könyvében is olvasunk róla. Zakariás könyvében megjelenik úgy szennyes ruhában, mint a nép képviselője az Isten előtt, és aztán úgymond megigazulásnak a bemutatása az ő példáján keresztül történik meg, hogy Isten hogy igazítja meg az embert, hogy veszi le rólunk is a szennyes ruhát, de ebbe nem akarok előre menni, ezt Zakariás könyvének a témája. Mi az, ami biztatást olvasunk viszont Aggeusnál? Elkezdik a munkát, és Aggeus tovább biztatja őket. Azt mondja, légy bátor, Zorobábel, azt mondja az Úr, légy bátor, te is, Josua, Jehosadák fia, te főpap, és légy bátor a földnek minden népe, azt mondja az Úr, és cselekedjétek, mert én veletek vagyok, azt mondja a seregeknek Ura. Lényegében visszaköszön az a mondat, amit aztán Pál is megemlít a római levélben, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Lehet, hogy ott vannak a környező népek, akik bevádoltak a perzsa udvarban, lehet, hogy összefognak ellenünk, na de ha Isten parancsolja azt, hogy épüljön fel ez a második templom, Isten ellen ki az, aki tehet? Emlékszünk arra, hogy voltak, és talán vannak is uralkodók, akik megpróbálnak, vagy emberek, akik megpróbálnak az Isten parancsa ellen cselekedni. Emlékszünk, ott volt egy Nabukodonozor is, aki amikor látta az álmot arról a szoborról, ami több fémből épült, föl, arany, ezüst, stb. Emlékszünk még erre a szoborra. És akkor utána ő azt mondta, hogy oké, ez az álom, de a valóság más lesz. Mert a valóságban ő is csináltatott egy szobrot, de az nem így nézett ki, hanem az végig arany. Csak Babilon. Csak rólam fog szólni. Csak az én, a mi birodalmunkról fog szólni ez az egész. Ő így képzelte el. És az Istennek ellene lehet tenni. Meg lehet próbálni. De ahogy az Isten előre elmondta, melyik birodalom, hogy jön, hogy következik, ez így fog megvalósulni. Isten tervét nem lehet megakadályozni. És erre bátorít bennünket is ez az ige. Légy bátor, légy bátor. Nagyon sokszor elhangzik egyébként a Bibliában ez a mondat. Mózesnek az utódjánál, Józsuénál például, ott is rengetegszer. Nem azért, mintha olyan nagyon gyáva emberek lettek volna, én inkább úgy mondanám, olyan hozzánk hasonlóak. Amikor jönnek a nehézségek, mi is úgy, lehet, hogy megremegünk. De ez egy bátorítás, ez a könyv, hogy igen, ha az Isten dolgát végzed, akkor igenis okod van arra, hogy bátor legyél. Mert akkor az Isten adja az áldást. Akkor az Isten veled van. Lehet, hogy nehézségek vannak, de az Isten veled van. Ézsaiás könyvéből ott szoktuk idézni azt a sort nagyon sokszor, ne félj, mert én veled vagyok. Megváltottalak, igen. Veled vagyok. Ha vizen mész át, ha tűzön mész, ugye, nem borítanak el, nem árt neked. Csak ugye ebben benne van az, ha vizen mész át, ja, hogy lehet, hogy próbák is lesznek. Lehet, hogy nehézségek is lesznek. Igen, de a nehézségekben ott van velünk az Isten. Mit ígért Jézus az övének, amikor elbúcsúzott tőlük a mennybe menetel hegyén? Az olajfák hegyén. Veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Veletek vagyok. Minden nap ott leszek, és ott vagyok veletek. Isten nem hagy el bennünket, nem hagy magunkra. Ez a kép próbál egy történetet megeleveníteni, lehet, hogy többen ismerik, amikor egy ember így visszatekint az életére, és hát látja azt, hogy egy ideig két lábnyom halad a homokban, majd egyszer csak egy lábnyom lesz, pont a legnehezebb időszakokban az életében, és úgy fölteszi az Istennek a kérdést, hát Uram, hát látom azt, hogy ott voltál velem az életemnek a szakaszán, amikor döntöttem melletted, és jöttél velem. Na de hát hova lettél pont, amikor a legnehezebb volt? eltűnt, csak egy lábnyom van. Csak azok a lábnyomok mélyebbek voltak a homokban. És azt mondja az Úr, igen, mert ott a kezembe vettelek. Ott fölvettelek. Nem, hogy elhagytalak volna. Hát ki segített át ezeken a nehézségeken, ezeken a bajokon. És erre bátorít bennünket Aggeus könyve, amikor azt mondja, hogy légy bátor. Gondold meg az utadat. Ez az első fejezetnek az üzenete. Gondold át, milyen úton jársz. És ha jó úton jársz, akkor igenis, menj tovább. Tedd tovább, végezz tovább ezt az utat. Ugye itt hangzik el a második fejezetben, hogy nagyobb lészene második háznak dicsősége az elsőnél, mondja a seregeknek ura, és ehelyen adok békességet, azt mondja a seregeknek ura. Miért mondhatja azt, hogy a második templom dicsőségesebb lesz, mint az első? Holott pompájában biztos, és külső kinézetében az arany és minden egyéb tekintetében, hiába, hogy a heródesi templom, tehát amikor Heródes úgymond fölújítja, az egy csodaszép lehetett, na de azért a salamoni dicsőséggel az se ért föl. Mégis valamiért ez dicsőségesebb. Mert valaki olyan jelent meg benne, valaki olyan járt ennél a templomnál, aki az igazi dicsőségnek a hordozója, akiről János evangélium mondja, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét. Mert maga az Isten fia járt ebben a templomban, ennél a templomnál, és ezért mondja Aggeus, ennek nagyobb lesz a dicsősége. Nem a külső, hanem az a valaki jár benne, és a lényegi tartalom fog megjelenni. Ugye Dáriusz hoz köthető az a rendeletnek a megerősítése, amikor ismét az udvar támogatást fog adni, és Ezsás könyvében olvashatjuk, hogy amikor Dáriusz megtudja, hogy az építést Círusz rendelt el, ő is elolvassa ezt a rendeletet még egyszer, ismét támogatja az építést, és az ő uralkodásának a 6. évében készül el a templom, amit a Páska ünnepén föl is szentelnek Ezsrás könyve szerint. Tehát nem csak így belefognak, és akkor bátran, ahogy Aggeus mondta, hanem be is fejezik tényleg. Tehát véghez is viszik a templomnak a fölépítését. Ugyanakkor az egy dolog, hogy a templom fölépül, de Aggeus beszél arról, hogy nem elég külsőleg épülni, hanem lélekben is épülni kell. Ez egy nagyon érdekes rész itt a könyvében, ugyanis egy teológiai kérdést vet föl, két kérdést vet föl. Az egyik az arról szól, ha valaki szent, azaz megszentelt dolgot visz, és hozzáér vele máshoz, akkor az a másik is szenté lesz. Akár tárgyról van szó, akár emberről. Tehát ha viszek az Úr szent edényeiből magammal valahova, és véletlenül megérintem ezt a széket, akkor ettől kezdve ez a szék is szenté lesz? Kérdezi a próféta a népet, meg a papokat. És mi a válasz? Azt mondták, hogy nem, hát ez így nem működik. A szentség így mechanikusan nem vihető át másra. Aztán fölteszi a második kérdést. Ha valaki rituálisan tiszta állapotban hozzáér valami tisztátalanhoz, akkor az ember tisztátalan lesz. Emlékszünk, Mózes könyve fejteget ilyet, hogyha például a pap megérint egy holttestet. A pap, ugye, ha rituálisan tiszta, de megérinti a holttestet, akkor tisztátalan lesz, vagy tiszta marad? Akkor tisztátalanná válik. A tisztátalanság az tényleg így, az terjed, de a tisztaság az nem így terjed, nem ilyen mechanikus dolog, és erről beszél. Az egy dolog, hogy most kívülről szép, fölépült a templom. Ez egy nagyon jó dolog, de ez még nem elég. Ez még csak egy állomás. Ugye a templom építőkre is alkalmazza ezt a dolgot Aggeus, amikor azt mondja, hát kik építették a templomot? Tiszták vagy tisztátalanok? Milyen nép építette a templomot? Szükségük volt nekik a bűnért való áldozatra? Bűnös emberek voltak? Hát jó, hogy bűnös, mindenki. Minden ember bűnös. Úgymond tisztátalanok építik a tiszta és szent házat. De ezzel ők nem lesznek még szenté. Azzal, hogy én a templomba egy követ odaraktam a helyére, hogy én a persejbe bedobtam akármennyit is, ezzel én még nem leszek automatikusan szenté. Lelkileg is épülni kell. Lelkileg is épülni kell. És igen, mondhatni, Aggeus könyve az építészeknek a könyve. Miről beszéltem eddig? Csak az építésről. Elkezdik az úrházának az építését, jönnek a nehézségek, vagy abba hagyják, elkezdik a saját házuknak a csinosítgatását, jön Aggeus, mond egy üzenetet, a nép komolyan veszi, visszamennek, elkezdik építeni az úrházát, be is fejezik, de Aggeus azt mondja, ez még nem elég, még kell valamit építeni, ez az építőknek a könyve. Hadd tegyem föl a kérdést, hogy mi mit építünk ma? Építkezik valaki? Körünkbe, aki építkezik, ne vegye magára, nem azért mondom, de ez a könyv az építésről szól. De lehet, hogy nem csak ez a könyv, hanem a Biblia több területen is az építőkről szól. Mi mit építünk? Jézus beszél egy történetről, Lukács evangélium a 12. fejezetében, ahol arról beszél, hogy van egy ember, akinek a munkáját áldás kíséri, nagyon nagy áldás, rengeteg gabonája terem abban az évben, és hát elhatározza, hogy ő építeni fog. Mégpedig még nagyobb csűröket magának, még nagyobb ház magának, mert én meggazdagodtam, én. Ja, erről szól ez a példázat, és Jézus így zárja ezt a példázatot, hát bolond. Ez éjjel elkérik a te lelkedet tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Hát mit építesz? Van ennek értelme? Mintha Aggeus szólalna meg. Van értelme a mennyezetes házakat készíteni, és közben az úrháza, a lelki ház meg romokba hever? Van értelme korán kelni, későn feküdni, lyukas erszénybe gyűjteni? Van értelme? Ha ez éjjel elkérik az én lelkemet, volt ennek az egésznek értelme? Mi az, amit építesz? Mi az, amit építünk? Jakab apostol azt mondja, és különösen az utolsó időkben élő gyülekezethez szól, noszai már ti gazdagok, sírjatok jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek rátok. Gazdagságotok megrothat, a ruháitokat moly ette meg, aranyotokat, ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizony ellenetek, bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz, mert kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Hát minek van itt az ideje? Megint csak föltehetjük a kérdést, mint Aggeus föltette a kérdést. A nép azt mondta, hát még nincs itt az ideje az Isten templomán dolgozni. Még nincs itt az ideje ilyen lelki házat építeni. De ennek itt van az ideje, hogy kincset gyűjtsünk az utolsó napokban. Hát milyen kincsgyűjtésnek van itt az ideje? Mindenki ítélje meg maga. Aggeus azt mondja, gondoljátok meg az útjaitokat. Én sem mondhatok többet, mint Aggeus ma, mert ma Aggeust kell tolmácsolnom. Aggeus azt mondja, gondolkodj el ezen. Tedd a te szívedet az útra. És nézd meg, melyik úton jársz? Mit építesz? Isten valami más házat akar. Péter apostol azt mondja, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek az Istennek a Jézus Krisztus által. Igen, Isten akar építkezést látni, de nem földi paloták építését akarja látni az övéitől. Nem azt akarja látni, ugyanakkor hozzáteszem, tehát ne a végletekbe gondolkodni. Én nem arról beszélek, hogy akkor mindenki sátorba kell, hogy lakjon, vagy a szabad ég alatt kell, hogy aludjon. Nem. Csak húzunk egy határvonalat. Az észszerűség mentén. Hogy igen, ami szükséges, rendben. De ami tényleg már csak a luxusról szól, és a még nagyobb luxusról, meg a még nagyobb luxusról, akkor gondolkodjunk el. És közben pedig a lelki életünk romokban, akkor gondolkodjunk el, hogy valami nincs rendjén. Nekünk elsősorban lelki házzá kéne lenni, lelki házzá épülni, szent papsággá válni, és így élni. Van egy történet, most nem hoztam, de gondolkodtam rajta, hozzak-e, ugye szoktak így bemutatni, vagy illusztrálni gyerekeknek a helyes sorrendről, hogy nagy és kicsi kavicsokat egy üvegbe bele kell rakni, és a kis kavicsok jelzik általában az életnek a kisebb dolgait, az olyan földi dolgokat, mint például egy ház, egy mosógép, stb. Ilyen dolgok, mobiltelefon, ilyen dolgokat. A nagyobb kavicsok szokták jelképezni a fontosabb dolgokat, mint például családi kapcsolatok, vagy lelki béke, öröm és hasonlók. És hát ugye meg szoktuk kérni a gyerekeket, hogy hát próbáljuk belerakni egy üvegbe ezeket a dolgokat, amik számukra fontosak. És a gyerekek miket szoktak először belerakni, mit gondolnak? Hát a gyereknek nem a lelki dolgok általában először is a fontosak, hanem a kis autó, meg a nem tudom. És ugye az a baj, ki lehet otthon próbálni, mondom, én most nem hoztam, lehet, hogy lehetett volna hozni ilyen illusztrációként, de ha először a picit rakja be az ember, a kis köveket rakja be, és utána akarja a nagyokat berakni, nem fog sikerülni. Nem lehet megtenni. Bárhogy is akarja az ember. Csak fordítva lehet. Ha először az igazán fontos dolgokat berakjuk, és utána beöntjük közé a kis kavicsokat, a kis kavicsok majd kitöltik azokat a réseket. Úgy lehet igazán megtölteni. És hozzáteszem, hogy lehet, hogy nem csak a gyerekek gondolkodnak így, hanem a lelkileg gyerekek is, akiket a Biblia azt mondja, hogy hát lelkileg még éretlenek, gondolkodnak így, hogy hát gyorsan most, amit a kezem ügyébe kerül, az a fontosabb. Nem. Helyes sorrend. A helyes sorrendnek a megtalálása. Ageus prófétának az üzenetét, ha össze akarnám foglalni, és az ő könyvének a tanulságát, hát én Jézus Krisztusnak a hegyi beszédjéből idéznék, és én ezzel az egy mondattal foglalnám össze az egész aggeusi mondanivalónak a lényegét. Isten házának az építése, saját ház építése, meggondolni az utamat, Zorobábel, Josuának a szerepe. Mi az egésznek a lényege? Jézus így mondja a hegyi beszédben, keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Én szeretnék azért imádkozni ezen a mai estén, és javaslom mindenkinek még otthon elolvasni ezt a két fejezetet, mellé téve akár a hegyi beszédből a 6. fejezetnek a végét, és nagyobb megvilágításba kerül az egész, hogy valóban találjuk meg a helyes sorrendet a mi életünkben. Hajtsuk meg fejünket egy imára. Mennyi édesatyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy Ageus prófétán keresztül hozzánk is szólsz. Igen, a mi életünkben is sokszor érezzük azt, hogy annyira igyekszünk, annyira próbálunk előbbrébb jutni az életben, és lehet, hogy több a bevételünk, de milyen áron. sokkal több a kiadás, sokkal több megy veszendőbe, nem is beszélve a lelki ürességről, a lelki kiégésről eközben. Köszönjük neked Aggeuson keresztül az üzenetet, hogy bennünket is önvizsgálatra indítasz, hogy ne mulandó dolgok, romlandó kincseknek a gyűjtögetéséből álljon a mi életünk, hanem a lelki kincsekre törekedjünk. Köszönjük a felhívást, Jézus szavait, aki szintén a helyes sorrendre irányítja a figyelmünket. Segíts ennyire bátornak lenni, ahogy bátor volt Zorobábel, Josué és az egész nép, amikor visszamentek a templom építéséhez. Segíts, Urunk, ilyen bátornak lenni nekünk is, hogy mi is merjük először a Te országodat és a Te dicsőségedet építeni. És bízzuk rád, hogy Te, amire szükségünk van, azt mind megadod ehhez és emellett. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.